Gyertek testvéreim, fohászkodjunk. A mi további segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Isten igéje szól hozzánk a Prédikátor könyvének 6. részéből, a Prédikátor könyve 6. részének első 12 verséből. A hosszabb ige szakaszt a gyülekezet helyet foglalva, ám nyitott szívvel hallgassa meg. Itt szól hozzánk Isten igéje, Prédikátor könyve 6. részéből. Láttam, hogy van egy rossz dolog a nap alatt, amely elhatalmasodhat az emberen. Ha Isten valakinek gazdagságot, kincseket és tekintélyt ad, úgyhogy nem hiányzik neki semmi, bármit is kívánna, de Isten nem engedi meg, hogy élvezze azt, hanem idegen ember élvezi, az hiába való és fájdalmasan rossz dolog. Ha valakinek 100 gyermeke születik is, ha sok évig él is, magas kort érve meg, de ha nem tudja élvezni javait, sőt méltó temetés sem jut neki, akkor azt gondolom, hogy jobb az elvetéltnek, mint neki. Mert az hiába valóságra jött, sötétben megy el, és nevét sötétség takarja. Még a napot sem pillantotta meg, nem tudta meg, milyen az, de nyugodtabb sors jutott neki, mint Amannak. Élhet valaki 2000 évig is, ha nem tud gyönyörködni a jóban. Végül is egy helyre kerül mindenki. Az ember egyre a szájáért fáradozik, de kívánsága csak nem teljesül. Mert mi előnye van a bölcsnek az ostobával szemben, és mi a szegénynek azzal szemben, aki tud forgolódni az életben? Többet ér az, amit lát a szem, mint ami után sóvárog a lélek. Ez is hiába valóság és hasztalan erőlködés. Régtől fogva megvan a neve annak, ami létezik, és tudott dolog a sorsa. Ezért nem szállhat perbe az ember azzal, aki fölötte áll. Sok beszéd van, ami csak a hiába valóságot szaporítja. Mi haszna van belőle az embernek? Mert ki tudja, mi a jó az embernek az életben? Hiába való életének napjai megvannak számlálva. Árnyékként tölti el azokat. Ugyan ki mondhatná meg az embernek, hogy mi történik utána a nap alatt? Gyertek testvéreim, válaszoljunk Isten igéjére, imádkozzunk. Drága mennyatyánk, teremtő és gondviselő Istenünk, magasztalunk és dicsőítünk téged, hogy te tartod fenn az életet. Te adsz nekünk naponta levegőt, te táplálod testünket, te ruházol fel, te gondoskodsz a kapcsolatainkról is, a szeretetről, amely körülvesz bennünket. Minden a te kezedben van, mennyatyánk, és bocsásd meg, amikor mi ezzel nem gondolunk. Úgy éljük az életünket, mintha te nem léteznél. Vagy úgy éljük, mintha léteznél, de nem lenne terved az életünkre. A saját elképzeléseinket követjük. A saját gondolataink után megyünk, vagy igazodunk más emberekhez, vagy ahhoz, amit a média határoz meg, vagy mint a politikai irány, és nem kérdezzük, Urunk, te mit szeretnél? Köszönjük, mennyatyánk, hogy te mégse hagysz magunkra bennünket. Te nem hozzád méred magadat, hanem elküldted értünk a te egyszülött fiadat, az Úr Jézus Krisztust. Te tőlünk függetlenül megcselekedted, és elkészítetted az üdvösségnek az útját, és megajándékozol mindenkit, akit szeretsz, és megajándékozod mindazokat, akik hozzád fordulnak és hozzád kiáltanak az üdvösséggel, és megajándékozod azzal, hogy az életük célt és értelmet nyerte benned. Így kérünk, hogy légy itt is most közöttünk. Fedd fel a te akaratodat számunkra, hadd legyen veled való találkozásunk a Szentlélek Isten által. Amen. Istennek az az igéje, amelynek alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni közöttetek, írva van a már felolvasott Prédikátor könyve 6. részében, valamint a 7. rész 13. és 14. versében eképpen. figyeld meg Isten alkotásait, ki tudná kiegyenesíteni, amit ő görbévé tett. A jó napokban élj a jóval, a rossz napokban pedig lásd be, hogy ezt is, amazt is Isten készítette azért, hogy az ember ne találja ki, mi következik. Eddig Isten írott igéje, gyülekezet foglalja el helyét. Kedves testvéreim, hadd kezdjem egy kérdéssel. Vajon a Prédikátor könyve egy életérzés, idegen, talán többek számára azért ismert szóval egy feeling, vagy isteni bölcsesség? Ha egy embernek az életérzéseként értelmezzük, tehát hogy ez az adott ember ebben az adott helyzetben, amikor megírta ezt a könyvet, mit érzett, hogyan élte meg a saját életét, hogyan látta a dolgokat, akkor egy életunt, megkeseredett ember írásával van dolgunk. Mert bár beszél az örömről, mégis túlnyomó részt úgy utal az élet fő dolgaira, a munkára, szerelemre, tanulásra, politikára, ruházkodásra, evésre és ivásra, mint amelyek mind hiába valók. De ha isteni bölcsességként olvassuk, és erre bíztatom a testvéreket, hogy így hallgassuk a Prédikátor könyvének a szavait isteni bölcsességként, akkor egészen más képet fog nekünk mutatni. Nem életérzéseket fogalmaz meg, hanem olyan bölcsességet, amelyet csak az isteni kijelentés adhat az embernek, amelyre az ember saját magától nem tud rájönni. Mert nem a dolgok hiába valósága a fő mondani valója a Prédikátornak, hanem hogy miért éljük meg azokat a dolgokat, amit a mi teremtőnk jónak és hasznosnak teremtett és adott az ember számára, miért éljük meg ezeket mégis hasztalan, hiába való dolgoknak. Ennek a kulcsa pedig az, hogy az élet dolgait hiába valónak, vagy pedig hasznosnak és jónak éljük-e meg, hogy milyen viszonyban vagyunk Istennel, Isten személyével, szándékaival és akaratával. Az Isten félelem határozza meg, hogy örömmel vagy keserűséggel éljük-e meg hosszabb vagy rövidebb földi életünket. Az első, amire szeretnék rámutatni Prédikátor könyvéből, annak hatodik részéből, hogy az életet annak vége felől kell szemlélnünk. És már ez rámutat arra, hogy itt isteni bölcsességgel van dolgunk, hiszen az életünk végével vaj mi kevesen mernek számolni, mernek szembenézni. Pedig arra mutat rá a Prédikátor könyve hatodik része, hogy az élet végé felől kell nézni a földi javainkat és céljainkat. Bizony sokszor valódi meglepetést mutatunk, amikor ismerőseink, rokonaink közül megy el valaki, vagy a barátaink közül megy el valaki, szólítja magához, ami teremtünk. Máskor meg megrökönyödünk, amikor valakit fiatalon szólít el az Úr. Pedig nézzünk körül, a halál körülvesz bennünket, ott van állandóan a hírekben, ott van állandóan a filmekben, ha filmeket is szoktunk nézni, tévéműsorokban. Mégis ahelyett, hogy számolnánk a valóságával a saját életünkben, inkább igyekszünk valahogy nem tudomást venni róla. Valahogy kielégít bennünket az, hogy látjuk a tévé képernyőn, de nem foglalkozunk azzal, hogy bennünket is utol fog érni. Ez pedig a Prédikátor szerint nem bölcs hozzáállás. Azt mondja, hogy nem lehet innen nézni, így nézni az életet, hogy kihagyjuk belőle a végét. Mert erőfeszítéseinket, céljainkat, értékeinket az határozza meg, hogy életünk milyen véget mutat majd Isten előtt. Így mutat meg a mai igénk három területet, a vagyon és tekintélyszerzést, a gyermekek vállalását és a hosszú életet, amelyek hiába valóságok. Ha az ember életének a vége rossz Isten szerint, és örömforrásai, ha az ember életének a vége Isten szerint jó. De mielőtt megnéznénk a három területet, ejtsünk szót arról, mit is jelent, hogy az élet vége jó, vagy rossz Isten szerint. Nem azt jelenti, hogy hogyan éljük az utolsó napjainkat, hanem azt, hogy kiben, miben bízunk életünk utolsó napjaiban. Jézus Krisztusban, az Isten fiában bízunk, aki által és csak is ő általa bocsátattak meg a bűneink, mert ha így van, ha benne bízunk a mi bűneink bocsánata iránt, akkor igaz emberként megyünk az örök életre, az Istennel való örök szeretet kapcsolatra, amely már itt elkezdődik annak az életében, aki a bizalmát Jézus Krisztusba veti, vagy valami másban bízunk majd életünk utolsó napjaiban. Önmagunkban, vagy a vallásunkban, vagy a származásunkban, vagy talán a jó cselekedeteinkben, mert aki ezt teszi, az bűnösként megy az örök szenvedésbe. Ez az örök szenvedés pedig az Istentől való végérvényes elszakítottságnak az állapota lesz, ezt nevezzük úgy, hogy kárhozat. A Prédikátor könyve ír arról a bölcsességről is, hogy az élet előre haladtával nemhogy könnyebb lenne ezt a bizalmat megszerezni Jézus Krisztusban, hanem arról beszél, hogy egyre nehezebb lesz. Isten igéje ezért biztat, hogy az üdvösséget ma kell megragadnunk. Nincs mire várnunk, mert nem tudjuk, mi következik holnap. Ezt több helyen kiemeli a mai igénk, hogy nem tudja az ember, hol van az életének a vége, mikor jön el az az idő. Nem azt jelenti ez, hogy időskorban nem lehetne megragadni az addig eltékozolt kegyelmet, hiszen Istennek minden lehetséges, csak arra mutat rá az ige, hogy nem várhatunk vele. Nem mondhatjuk, hogy majd, akkor ma van az üdvösség napja. Jézus Krisztus ma hív bennünket, hogy belévessük a bizalmunkat. Nézzük meg ezután, hogyan válik hiába valósággá és haszontalan dologgá a Jézus Krisztusba vetett bizalom nélkül a vagyon és a tekintély, a gyermekeink és a hosszú élet. Nézzük meg először a vagyont és a tekintélyt. Azt mondja a Prédikátor, van egy rossz dolog e világban, amely elhatalmasodhat. Azaz hatalma, befolyása alá vonhatja az embert. Mégpedig az, hogyha Isten valakinek gazdagságot, kincseket és tekintélyt ad, úgyhogy nem hiányzik neki semmi, akármit is kíván, de Isten nem engedi meg neki, hogy élvezze azt, hanem idegen ember élvezi. Nagyon gazdag ez az ige, rámutat arra, hogy ki az adományozó, kitől van az ajándék, kitől van a vagyon, kitől van a tekintély. Mi azt gondoljuk, emberként mi szereztük meg, mi dolgoztunk meg érte. Mi léptünk feljebb-feljebb a ranglétrán, de az ige azt mondja, hogy nem. Isten adja a gazdagságot, Isten adja a vagyont, és ő adja a tekintélyt. Isten megadhat az embernek mindent úgy, hogy nem csak hiánya nincs semmiben, de nincs akadálya annak, hogy ha valamit megkíván, akkor az az övé legyen. De azt is elmondja az ige, hogy nem csak a javakat adja meg, hanem még az is Istentől van, hogy tudjuk-e élvezni ezeket a javakat. Még ez is az Isten áldásától függ. Milyen sok példa mutatja, hogy a gazdag és tekintélyes emberek nem tudják élvezni a gazdagságukat. Gondoljunk csak arra, hogy körülveszik őket a függőségek, körülveszik őket a félelem, mert amit megszereztek, arra vigyázni is kell, azt meg is kell tartani. Körülveszik őket a civakodások, perlekedések. Nem tudják élvezni a javaikat. És a mai igénk rámutat arra, hogy nem csak a bűn teszi ezt az emberrel, hiszen a függőség, a civakodás, az irigységek, ezt még írhatnánk mind-mind a bűnnek a számlájára. Hanem azt mondja az igénk, hogy Isten intézi úgy a dolgainkat, hogy hiába valóságra jussunk ezekben. Hogy Isten nem adja meg azt, hogy nyugalmunk legyen, ha csak nem bízzuk rá magunkat. Ha csak nem adunk hálát ezekért a dolgokért. Mert Isten nem azért adta azokat, hogy önző módon a saját vágyainkra, vagy a saját elgondolásaink, vagy a saját céljaink szerint éljünk azokkal. nem pazarolhatjuk azokat. A prédikátor elmondja, hogy nincs annál elkeserítőbb, mint amikor valaki a tulajdonában levő jót nem tudja élvezni. Sok élet megy tönkre a vagyon gyűjtésében. Amikorra pedig összegyűlik, már nem tudjuk élvezni, mert ráment az egészségünk, vagy rámentek a családi kapcsolataink. Megszereztük, amiért sok évig küzdöttünk, de ott állunk kiüresedve, esetleg függőségekben, széttört kapcsolatokkal, és nem örülünk annak, aminek megszerzése addig éltetett bennünket. Talán Isten űz gúnyt belőlünk? Nem, Isten arra adta ezeket, hogy hálaadással éljünk vele, és az ő dicsőségére használjuk ezeket a javainkat. Jézus is elmondott egy példázatot a bolond gazdagról. Bolond gazdagnak jó volt a termése. Nem tudott mit csinálni avval a sok terméssel, ezért azt gondolta, építek nagyobb csűröket, abba fogom betakarítani. És milyen jó lesz nekem, még sok évig fogok élni, eszek, iszok, vigadok, nincs semmire gondom. És azt mondja neki Isten, hogy még ma éjjel elkérik a lelkedet. Amiért dolgoztál, amiben belevetetted a bizalmadat, amit most akarsz végre kiélvezni, most akarsz jól élni, az nem lesz a tied, mert az életed ideje nem a te kezedben van. És Jézus hozzáteszi azt is, hogy mire is van az a vagyon, mert azt mondja, így jár az, aki magának gyűjt, és nem Isten szerint gazdag. Másodszor nézzük meg, hogy a gyermekekkel kapcsolatban hogyan jut az ember hiába valóságra, vagy hogyan lehet öröme. Ha nem Isten szerint élünk a gyermekáldással, mint Isten ajándékával, akkor ebben is hiába valóságra jutunk. Mert mit ér a gyermek, ha nem tudjuk élvezni a gyermekeinkkel való kapcsolatot? Egy kis verset olvastam, egy könyvben nem tudom idézni pontosan, de az van benne, hogy a kicsi gyermek mindig megy az apjához, hogy édesapám, szeretnék olyan lenni, mint te, szeretnék veled időt tölteni, és az apa azt mondja, hogy nincs időm. És ezt mondja kicsi gyermekkorban, iskoláskorban, nagyobb korban, és aztán egyszer csak ez a gyermek elmegy, új családot alapít, és amikor az apa próbálná keresni ezt a gyermeket, akkor a gyermek is azt mondja, nincs időm, a munkám, a családom, nem érek rá veled lenni, veled kapcsolatban lenni. És akkor ez az apa szomorúan azt mondja, valóban olyan lett a gyermekem, mint én. Bizony ez is hiába valóság. Sőt, sokszor odáig jutnak ezek a kapcsolatok, hogy még méltó temestés sem jut valakinek az élete végén, pedig vannak gyermekei. Hogyan jut el ideig az ember? Úgy például, hogy gyermekeit teszi meg élete céljának. Minden a gyermek körül forog, tőle függ, és amikor a gyermek felnő, csak ürességet hagy maga mögött. És sokszor a szülő a gyermekeiben sem bízhat. Nem tudhatja, hogy nem lesznek-e elvetemültek és gonosz szívűek, akik magára hagyják őt. Aki gyermekeiben bízik, jólétét tőlük várja, csalódni fog. Mert sokszor még a temetésre sem gondolnak, csak civakodnak azon is. Ez is hiába valóság, ha Isten nélkül akarunk élni az Istentől kapott ajándékkal. Végül a hosszú élet, régen a hosszú élet Isten áldását jelentette az ember életében. Ma sokan mondják, hallom én is, nem jó megöregedni. Bizony hiába a hosszú élet, ha az áldásai nem hoznak örömöt, a nyomorúságait meg nem tudjuk elviselni. Tegyük fel hát a kérdést. Nem igazságtalan az Isten, amikor valakinek vagyont, tekintét, vagy gyermekeket, vagy hosszú életet ajándékoz, de nem adja meg, hogy az az ember élvezhesse azt? Nem az Isten ajándékaival van baj, mert az Isten ajándékai tökéletesek és jók, hanem azzal, ahogyan használjuk azokat. Mert nem arra használjuk azokat, amire Isten adta. Az élet értelmével ruházzuk fel ezeket a dolgokat. Ahelyett, hogy az élet értelmének a szolgálatába állítanánk azokat. Csak egy kis példa, olyan ez, mint amikor gyermekünknek veszünk egy játékot, de nem úgy használja, hogy az kellene, és hamar tönkre megy. Emlékszem, az én gyermekem is mandarin facsarónak használta a kazettás magnót. Nem arra volt, nem is tett neki jót. Ahogyan a gyermek kezében a játékok tönkre mennek, amikor nem arra használják őket, amire tervezték, úgy az ember kezében tönkre megy az élete, amikor nem arra használja, amire Isten azt teremtette. Isten minden javát azért adja, hogy az ember azt hálával élvezze. Azaz mindenért, jóért és rosszért egyaránt teremtőjét és megváltóját dicséri, és neki köszönje meg azt. Nem úgy általában, hanem napról napra. Isten ilyen kapcsolatot kínál nekünk, és ilyen kapcsolatot vár tőlünk, hogy állandó háladással forduljunk felé mindazért, amit kapunk. Jóért, rosszért egyaránt. Aki nem így tesz, az hiába valóságra jut gondolkodásában, és értetlen szíve elsötétedik. Olvassuk a Római Levél első részének 21. versében. Aki nem kezdi el dicsérni az ő teremtőjét és megváltóját, aki nem neki ad hálát mindenért, az számíthat ezekre a következményekre, mert ez egy törvényszerűség, hiába valóságra jut gondolkodásában, és értetlen szíve elsötétedik. Az nem építeni, hanem rombolni fogja a testét, az életét. Miért nem engedi meg Isten? Miért nem engedi meg Isten, hogy nélküle éljük meg az életünket? Mert neki nem ez a célja. Nem is lehet jó élet Isten nélkül. Nem erre teremtett, nem erre alkotott, és nem is működünk ennél jól Isten nélkül, hanem csak Isten dicsőítve, Istennek hálát adva, benne bízva. A vele való függőségben, egy állandó bizalomban és szeretett kapcsolatban, amikor ezt a függőséget elhagyjuk, más függőségekbe jutunk. De ezek mind az életet romboló függőségek. Még azok a dolgok is, amelyek pedig javunkra vannak és szükségesek az élethez, mint a vagyon, gyermekek, hosszú élet, függőséget okoznak nekünk, ha nem Istentől vagyunk függőek. Malakiás próféta könyve második részének második verse szól így. Ha nem hallgattok rá, és nem szívlelitek meg, ha nem dicsőítitek nevemet, mondja a seregek ura, akkor átkot bocsátok rátok. Átokká változtatom a nektek adott áldásokat. Bizony átokká változtatom, ha nem szívlelitek meg ezt. Mit mond itt Isten? Hogy áldásaival lát el, az élettel, az élethez szükséges dolgokkal, de ha nem úgy élünk, ahogy azt ő adja, ha nem háladással és őt dicsérve, akkor átokká lesznek ezek számunkra. Ezt fogalmazza meg, ezt az isteni bölcsességet fogalmazza meg a prédikátor, amikor azt mondja, hogy minden hiába való Isten nélkül. És azt is mondja, nagyon keményen szól ebben az igében, hogy így valóban jobb az elvetéltnek, nem az anyára gondol, hanem a gyermekre, aki meg sem születhetett, megfogant, majd elhalt, mint a bűnösnek, aki nem tud hálát adni a teremtőnek minden megtapasztalt jó téteményért. Hiszen az elvetélt semmit sem látott, ami kudarc élményét táplálta és sokasította volna, nem is terhelte meg magát semmilyen bűnnel a megtagadott köszönetmondásért, és ezért nem is kell felelnie Isten előtt ezért a bűnért. Így végül mégiscsak igaz, jobb, ha valaki nem élt, mintha istentelenül élt. Csak akkor mondhatjuk el egy életről, hogy jobb lett volna nem megélni, ha az bűnben telt és hitetlenségben végződött. Mindennek a végét Isten maga határozza meg. Az életünk vége nem csak tudott dolog Isten előtt, hanem azt ő maga határozta meg kinek-kinek egyenként. Ha pedig tudjuk, hogy életünk kezdete is, a vége is Isten kezében van, akkor a kettő közötti időszakban őt kell kérdeznünk, Uram, mi végre adtad ezt az életet nekem? Mi a célod, mi a terved az én életemmel? Sőt, legjobb, ha egész életünk irányítását az ő kezébe tesszük. A mi Urunk Jézus Krisztus is ezt tette a mi megváltásunk érdekében. Rábízta magát mennyiatyánk folyamatos vezetésére, előre elhatározott akaratára. És ha Jézus Krisztus élete a látszólagos emberi kudarcokon, szenvedéseken keresztül is jó végre ment, mert még halála is Isten dicsőségét szolgálta, és feltámadásával sokak üdvösségét vitte véghez, akkor bízhatunk abban, hogy a mi életünk is a legjobb kezekbe kerül, és nem lesz hiába valóság. Végül arról szeretnék szólni egy pár szóban, hogy mi görbe ebben az életben, amiről igénk beszél. Figyeld meg Isten alkotásait, ki tudná kiegyenesíteni, amit ő görbévé tett. Mi az, amit mi nem tudunk kiegyenesíteni Isten segítsége nélkül? Mindenek előtt a görbe útjainkat. Az Isten nélküli görbe útjainkat Isten segítsége nélkül nem fogjuk tudni kiegyenesíteni. A saját akaratból meggörbülő hátat tudja majd Isten kiegyenesíteni. Mit jelent ez? Az, hogy meghajolok Isten előtt, hogy leborulok előtte. Ezt a hátat fogja tudni Isten kiegyenesíteni. Megvallom előtte, hogy hiába valóság, amit teszek, amit mondok, amit gondolok, ő nélküle. Aki kész letérdelni, leborulni kegyelmes Isten előtt, az emelheti majd fel a fejét életének utolsó napján, vagy a világnak az utolsó napján. Az ilyen ember fog tudni élni a jóval, mert a jóval élni csak úgy lehet, hogy hálásak vagyunk annak, akitől azt kaptuk. Mi jobb lehet még a nekünk adott kegyelemnél, az Isten örökkétartó szereteténél és a mi Urunknál, Jézus Krisztusnál? Isten nem engedi meg az embernek, hogy tudja, mi lesz ő utána. Ez a Teremtő kegyelmes rendelkezése, hiszen nem viselnénk el, ha tudnánk, hogy mi lesz holnap. Nem a holnap ismerete ad reménységet nekünk, hanem annak ismerete, aki a mát is, és a holnapot is kezében tartja. Hogyan lehet a vég jó? Csak úgy, ha Jézus Krisztusban, ami megváltónkban bízva, neki engedelmeskedve békességben halunk meg Istennel. Erre a békességre törekedjünk. Erre a békességre az Istennel, erre kell törekednünk nap mint nap. Ezért vegyük komolyan az ő figyelmeztetését, mert nem tudjuk, mit hoz a holnap. Ma, ha az ő hangját halljátok, meg ne keményítsétek a szíveteket. Jézus Krisztus ma is szól hozzánk, bízzatok, én vagyok, ne féljetek. De nekünk kell hozzá menni. Nekünk kell benne bízni, és rábízni az életünket. Ámen. Úr Jézus Krisztus, mi Urunk és mi Istenünk, magasztalunk és dicsőítünk téged, hogy te jó hírt közölsz velünk. Mert jó hír az, hogy ez az élet nem hiába való. Egyedül csak a beléd vetett hit nélkül hiába való az élet. És jó hír ez azoknak, akik már megfáradtak ennek az életnek a viszontagságaiban, a hiába való küzdelmekben, vagy akik éppen azt látják és azt tapasztalják, hogy a bűn bennük is, körülöttük is, összerombol mindent, amit nagy nehezen felépítettek. Jó hír ez, Urunk, mert te szeretnél újját teremteni bennünket. Szeretnél megújítani, szeretnéd megbocsátani mi vétkeinket, és erre az alapra ráépíteni egész életünket. Te velünk akarsz lenni minden napon, a világnak végezetéig. Te azt szeretnéd, hogy benned bízzunk. És jó hír ez azoknak, akik már ismernek téged. Mert tudják, hogy jó úton járnak, és jó úton jártak eddig is, de jó úton járnak, amikor tőled kérnek el valamit, amikor hálaadással élnek az életükkel és annak javaival, amikor neked szolgálnak, hogy a te neved dicsőítessék. És jó hír, mert újra alkalom, hogy megújítsuk a benned való bizalmunkat, megújítsuk a veled való kapcsolatunkat, mind egyénileg, mind családunkban, mind a gyülekezetben, hogy újra hozzád igazodjunk, Urunk. Köszönjük, hogy erre van lehetőségünk. És ha félelmetes ez az út előttünk, mert nem tudjuk, mit hoz a holnap, nem tudjuk, merre lépjünk, akkor is segíts, hogy tudjunk benned bízni. Amit ma vársz tőlünk, azt tegyük meg, és bízzuk a holnapot is, te rád. Segíts, Urunk, hogy ne hiába valóan reménykedjünk hosszú életben, vagy a vagyonban, vagy a gyermekeinkben, hanem egyedül reménykedjünk benned, aki pontosan tudod, hogy mennyi a mi életünk. Pontosan tudod, hogy milyen céllal adtad nekünk az életet, mi a te terved, és ez a terv jó, és ez a terv tökéletes. Így könyörülj, Urunk, rajtunk, és vezess bennünket. És könyörülj rajtunk, a nyomorúságokat, betegségeket hordozunk. Te légy a mi gyógyítónk, te légy vigasztalója a gyász terhét hordozónak, hiszen ma igénk azokról szólt, akik elmentek, de tudunk azokról, akik itt maradnak, és te, Urunk, olyan Istenünk vagy, aki meg tudsz indulni minden nyomorúságunkon, aki sírtál, amikor barátodat elvesztetted, de utána jött a te szavad, jöjj ki a sírból. És megmutattad haláloddal és feltámadásoddal, hogy legyőztél mindent, ami ezt az életet tönkretenné. Ezzel ajándékozz meg gyülekezetünket, add a te igédet az ige hirdetőknek, a szolgálóknak, adj biztatást és bátorítást nekünk, hogy a gyülekezet közösségében keressünk téged és találjunk rád. Így áldj meg, és maradj mi velünk. Ámen. Mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Mindezek után, ami atyának szeretete, az Úr Jézus Krisztus kegyelme és a Szentlélek közössége maradjon mi velünk. Ámen.